65. fejezet. Danny a Westminster palota Szent István tornyánál találkozott Gerard Payne-nel. Soha nem járt még a parlament alsóházában, és úgy tervezte, hogy Payne sem teszi be oda a lábát soha többé. Két jegyen van a karzatra, jelentette be jó hangosan Payne, amikor megállította őket a bejáratnál posztoló rendőr. Így is jó sokáig tartott, mire átestek a biztonsági ellenőrzésen. Miután kiürítették a zsebeiket és átmentek a fém detektoron, Payne a hosszú, márványpadlós folyosón a központi előcsarnokba vezette Dannyt. Nekik nincs jegyük, magyarázta a zöld padokon türelmesen várakozó emberekre pillantva. A legjobb esetben is csak késő este jutnak be. Míg Payne bemutatta a jegyüket az íróasztalnál ülő rendőrnek, Danny valósága szívta magába az előcsarnok atmoszféráját. Egyes képviselők a parlament belátogató választóikkal csevegtek. A turisták a díszes mozaik mennyezetet bámulták, mások pedig, akiknek már föl sem tűnt ez a látvány, sietve átvágtak az előcsarnokon, és mentek a dolgukra. Payne-t csak egy dolog érdekelte, hogy jó helyről hallgathassák a sportminiszter bejelentését. Danny szándékaival is egybevágott, hogy az ingatlan ügynök a lehető legjobb szögből lásson mindent. A rendőr a tőle jobbra lévő folyosó felé intett. Payne nagy léptekkel elindult a zöld szőnyegen. Dannynek szednie kellett a lábát, hogy ne maradjon le. Payne úgy ment föl az első emeletre, mintha már is a tisztelt háztagja lenne. A lépcsőnél egy teremszolga várta őket. Megnézte a jegyüket, majd bekísérte őket a nézőtérre, az idegenek karzatára. Danny első benyomása az volt, hogy milyen kicsi ez a karzat. Most már értette, miért várakoznak annyian a földszinten. A teremszolga leültette őket a negyedik sorba, és a kezükbe adott egy-egy kinyomtatott napirendet. Danny előrehajolt, és meglepetten látta, milyen kevés képviselő tartózkodik a teremben a munkanap kellős közepén. Látszott, hogy nemigen érdekli őket az olimpiai velodrom leendő helyszíne, pedig néhány embernek a jövője múlik a miniszter döntésén. Az egyikük ott ült Danny mellett. Többnyire londoni képviselők vannak itt, súgta Payne, és a kis füzet megfelelő oldalán lapozott. Remegő kézzel mutatta Dannynek az őket érintő napirendi pontot. 12:30, a sportminiszter bejelentése. Danny próbálta követni az ülésteremben zajló eseményeket. Payne elmagyarázta neki, hogy aznap az egészségügyi miniszterhez intézett kérdések vannak napirenden, de ezt pontosan 12:30 befejezik. Danny örömmel látta, milyen türelmetlenül várja Payne a napot, amikor majd nem a karzaton ül, hanem odalent egy zöld padon. A házelnök széke fölötti óra mutatója egyre közelebb kúszott a 12:30-hez. Payne a nyomtatott napirenddel babrált, és remegett a jobb lába. Danny megőrizte nyugalmát, persze ő már tudta, mit fog közölni a tisztelt házzal a sportminiszter asszony. Amikor a házelnök pontban 12:30-kor fölállt, és öblös hangon elkiáltotta magát, hogy a sportminiszter bejelentése következik. Payne izgatottan előrehajolt. A miniszter asszony fölállt, és egy piros dossziét helyezett az előtte heverő aktatáskájára. Házelnök úr, engedelmével megteszem bejelentésemet arra vonatkozóan, hogy melyik telket választottam ki az építendő olimpiai kerékpárcsarnok helyszínéül. Mint arra a képviselő társaim bizonyára emlékeznek, e hó elején már tájékoztattam a tisztelt házat a korábbi döntésemről, amelynek értelmében 2 telek került föl a szűkített listára. A végső döntéssel azonban vártam, amíg meg nem kaptam a 2 telekről a részletes földmérői jelentést. Danny Payne-re pillantott, akinek homlokán megjelent egy izzadságcsepp. Igyekezett ő is aggodalmas arcot vágni. Tegnap megérkezett az irodámba a 2 jelentés, folytatta a miniszter asszony, és kapott belőlük példányt az olimpiai helyszínek bizottsága. 2 tisztelt képviselőtársam, akiknek a választókerületében a telkek találhatók, valamint a brit kerékpáros szövetség elnöke is. Képviselőtársaim a bejelentés megtétele után a napirendi irodában kérhetnek példányt. A 2 jelentés elolvasása után, folytatta kis szünet után a miniszter asszony, az összes érintett fél egyetértett abban, hogy e fontos építkezés helyszíneként csak 1 telek jöhet számításba. Payne arcára halvány mosoly ült ki. A földmérői jelentés ugyanis rámutatott, hogy az egyik telken sajnálatos módon elburjánzott egy igen káros gyomnövény, a japán keserűfű nevetés. A jelek arra utalnak, hogy tisztelt képviselőtársaim hozzám hasonlóan még nem szembesültek ezzel a problémával, ezért röviden elmondom, milyen pusztításra képes ez a rendkívül agresszív növény. Ha valahol megveti a lábát, gyorsan elburjánzik, és alkalmatlanná teszi az adott területet bármi nemű építkezésre. Döntésem meghozatala előtt szakértők tanácsát kértem ki a probléma lehetséges orvoslására vonatkozóan. Ezt a választ kaptam, hogy a japán keserűfű kémiai úton kiírtható. Painterre fölkapta a fejét, és remény csillant a szemében. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az első próbálkozás nem mindig vezet sikerre. A Birmingham, Liverpool, illetve Dundee város tanácsának tulajdonában lévő telkeket átlagosan több mint egy év alatt sikerült úgy megtisztítani a japán keserűfűtől, hogy építeni lehessen rájuk. Tisztelt képviselő társaim, ezért bizonyára megértik, hogy felelőtlenség lett volna a minisztériumom részéről, ha megkockáztatjuk, hogy egy évig, vagy akár még tovább is várni kelljen a munkálatok megkezdésével. Nincs tehát más választásom, mint az alternatív megoldás mellett dönteni. Payne arca az alternatív szó hallatán falfehér lett. Bejelentem tehát, folytatta a miniszterasszony, hogy a sportminisztérium, a Brit Olimpiai Bizottság és a Brit Kerékpáros Szövetség támogatásával a Stratford South-ban lévő telket választotta ki az új velodrom helyszínéül. A miniszterasszony most helyet foglalt és várta a kérdéseket. Danny Payne-re nézett, aki a kezébe temette az arcát. A lépcsőn futva közeledett egy teremszolga. Jól van a barátja? Kérdezte aggodalmas arccal. Attól tartok, nem igazán, felelte ugyancsak aggodalmas képpel Danny. Talán kivihetnénk a mellékhelyiségbe, az az érzésem, hogy hányni fog. Danny belekarolt Paynebe, és talpra segítette. A teremszolga kivezette őket a karzatról, majd előre szaladt, és kinyitotta a mosdóajtaját. Payne betámolygott, de már jóval a vécécsésze előtt lehányta magát. Meglazította a nyakkendőjét, kigombolta az ingelek felső gombját, újra beleokádott a piszoárba, majd lehajtott fejjel a falnak támaszkodva hevesen ziált. Danny ügyesen kivette Payne zakójának belső zsebéből a mobilját, és megnyomott rajta egy gombot. Addig haladt lefelé a hosszú névsoron, amíg meg nem jelent a Lawrence felirat. Payne harmadszor is kis híjjel lefejelte a piszoárt, Danny pedig az órájára nézett, úgy satszolta, hogy Davenport ebben a pillanatban éppen lázasan készül a próbafelvételre még. Vett egy utolsó pillantást a forgatókönyvre, aztán indul a sminkeshez. Bepötyögött egy SMS-t, Payne pedig közben térdre hullva zokogott. Éppen úgy, ahogy annak idején a haldokló bátyja mellett térdelő Beth. A miniszter nem a mi telkünket választotta, bocs. Gondoltam, szólok. Danny mosolyogva megnyomta a zöld gombot, majd lejjebb lépkedett a névsorban. Ezúttal a Spencer névnél állt meg. Craig megnézte magát az egész alakos tükörben. Direkt erre az alkalomra vette egy új inget, meg egy sejem nyakkendőt. Elintézte azt is, hogy 11:30-re érte jöjjön egy autó. Nem késhetett el, hiszen maga a Lord Kancellár hivatja. A jelek szerint már mindenki tudott róla, hova hivatalos, hiszen aznap az ügyvédi kamara elnökétől a büfésnőig mindenki rámosolygott, és oda dünnyögött valami jó kívánságot. Craig egyedül ült az irodájában, és úgy csinált, mintha az asztalán heverő aznap reggel érkezett megbízást olvasná. Az utóbbi időben bőven kapott megbízásokat. Türelmetlenül várta a 11:30-t, hogy elindulhasson a délben esedékes találkozóra. Először megkínál majd egy pohár száraz sherryvel, világosította föl korábban egy idősebb kollégája, majd pár percig elcseveg veled az angol krikett gyászos helyzetéről, amit ő annak tulajdonít, hogy a játékosok újabban hangosan gúnyolodhatnak egymással a meccs közben. Ezután hirtelen minden átmenet nélkül szigorúan bizalmasan elárulja neked, hogy javasolni fogja őfelségének, innentől kezdve roppant dagályosan fogalmaz majd, hogy a te neved is szerepeljen a királynő jogtanácsosa címmel felruházandó ügyvédek listáján. Pár percig még szónokol a megtisztelő titulussal járó nyomasztó felelősségről, meg hogy milyen keveseknek adatik meg, blablabla. Bla, bla. Craig elmosolyodott. Jó éve volt, és a kinevezését stílusosan szerette volna megünnepelni. Kinyitotta az egyik fiókot, elővette a csekkfüzetét, és kiállított egy 200 000 fontról szóló csekket a Baker, Tremlett és Smitey részére. Életében nem írt még alá csekket ekkora összegről, engedélyt is kellett kérnie a bankjától egy rövid távú hitelkeret túllépésre. De hát soha nem látta még Gerardot ennyire magabiztosnak. Hátradőlt a székén, és élvezte a pillanatot. Azon járt az esze, mire költi majd a rengeteg pénzt. Vesz egy új Porsche-t, eltölt pár napot Velencében, talán még Sarának sem lenne, ellenére egy pár napos út az Orient Expressen. Megcsörrent az asztalán a telefon. Itt a kocsi, Mr. Craig. Mondja meg a sofőrnek, hogy azonnal lemegyek. Borítékba tette a csekket, megcímezte a borítékot Jared Payne-nek, a Baker, Tremlett és Smitey-nél, majd letette az itatos tömbjére, és leballagott a földszintre. Pár perccel korábban ér majd oda, de jobb ez így, hiszen a Lord Kancellárt semmiképpen nem várakoztathatja meg. A standen, majd a Whitehallon megtett rövid út alatt nem szólt a sofőrhöz, a kocsi végül megállt a Parliament Square-en a Lordok házának bejárata előtt. A kapunál posztoló rendőr megnézte az író mappáján szelepere, Craig neve a bebocsátandók listáján, majd intett, hogy a kocsi behajthat. A sofőr egy gótikus boltív alatt balra fordult, majd a Lord Kancellár hivatala előtt megállt. Craig ülve maradt, megvárta, míg a sofőr kinyitja neki az ajtót. Kihelvezett minden egyes pillanatot, belépett a kis boltíves ajtón, ahol jelvényt viselő küldönc fogadta, akinek szintén írómappa volt a kezében. Ismét kikeresték a nevét a listán, majd a küldönc lassú léptekkel fölvezette a vörös szőnyeges lépcsőn a Lord Kancellár irodájába, bekapogott a nehéz tölgyfajton, majd miután kiszólt egy hang, hogy jöjjön be, benyitott és félreállt. A szoba túlsó felében lévő íróasztalnál ülő fiatal nő fölnézett és rámosolygott. Mr. Craig? Igen. De egy kicsivel korábban érkezett, de megnézem, szabad-e már a Lord Kancellár úr. Craig mondta volna, hogy szívesen vár, de a nő már föl is vette a telefon. Mr. Craig van itt, Lord Kancellár úr. Kérem, küldje be! Felelte egy sztenori hang. A titkárnő fölállt, átvágott a szobán, majd benyitott az újabb nehéz tölgyfajtón, és bevezette Mr. Craiget a Lord Kancellár irodájába. Craig érezte, hogy a csodaszép, tölgyfa burkolatú, temzére néző helyiségbe lépve nyírkossá válik a tenyere. A falakra bőven jutott a korábbi Lord Kancellárokat ábrázoló festményekből, a díszes vörös-arany színű tapéta pedig, amelyet még a parlamentet az 1834-es tűzvész után újjáépítő Augustus Welby Perkin választott ki. Végképp nem hagyott kétséget afelől, hogy az ország első számú igazságügyi tisztviselőinek színe előtt áll. Kérem, foglaljó helyet, Mr. Craig, mondta a Lord Kancellár, és kinyitotta az asztalán heverő vastag piros dossziét. Száraz Sherryről nem esett szó. Craig meretten nézte a dossziéban lapozgató idős férfit, akinek magas homloka és bozontos ősz szemöldöke, oly sok örömet szerzett már a karikaturistáknak. A Lord Kancellár végül lassan ráemelte a tekintetét a díszesen faragott íróasztal mögül. Arra gondoltam, Mr. Craig, hogy a körülményekre való tekintettel négy szem közt kellene váltanom önnel néhány szót, hogy ne a sajtóból szerezzen tudomást az ügy részleteiről. Az angol krikett gyászos helyzete sem került szóba. Uralkodói kegyelemért folyamodó beadvány érkezett hozzánk, folytatta szárazon, egyenletes hangkordozással a Lord Kancellár, egy bizonyos Daniel Arthur Cartwright ügyében. Kis szünetet tartott, hogy Craig áttérezze a szavai súlyát. A felsőház három jogtanácsosából álló Lord Beloff vezette testület arról tájékoztatott, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése után egybehangzóan arra az álláspontra jutottak, hogy javasolnom kellene ő felségének az ügy teljes körű jogi felülvizsgálatát. A Lord Kancellár ismét szünetet tartott, láthatóan nem akarta elsietni a mondókáját. Mivel ön az eredeti perben a vád tanúja volt, úgy éreztem, figyelmeztetnem kell önt arra, hogy ő lordságuknak szándékában áll beidézni önt is, ahogy a Lord Kancellár itt a dossziéba pillantott, egy bizonyos Mr. Gerald Payne-t és egy bizonyos Mr. Lawrence Davenportot is. Az eredeti per során tett tanúvállomásukkal kapcsolatban óhajtják kihallgatni önöket. Mielőtt folytathatta volna, Craig közbevágott. Úgy tudtam, ahhoz, hogy a felsőház jogtanácsosai akárcsak fontolóra vegyék egy fellebbviteli ítélet felülbírálását, új bizonyítékot kell benyújtani. Igen, fölismerült új bizonyíték. A Magnus alag? Lord Beloff a jelentésében nem említ semmiféle Magnus alagot, ellenben Cartwright egykori cellatársa, a Lord Kancellár ismét a dossziéjába pillantott, egy bizonyos Mr. Albert Cran azt állítja, hogy jelen volt, amikor Mr. Toby Mortimer, akit ön tudomásom szerint ismert, kijelentette, hogy szemtanúja volt Mr. Bernard Wilson meggyilkolásának. Ez azonban csak másodkézből való értesülés, ráadásul a forrása egy elítélt bűnöző. Az ország egyetlen bírósága előtt sem állna meg. Normál körülmények között egyetértenék önnel, Mr. Craig, és elutasítottam volna a kérvényt, csak hogy ő lordságukhoz benyújtottak egy másik új bizonyítékot is. Egy másik új bizonyítékot? Hitetlenkedett Craig. Összerándult a gyomra. Igen, felelte a Lord Kancellár. A jelek szerint Cartwright nem csak Albert Crannel volt egy cellában, hanem egy másik elítéltel is, aki a naplójában aprólékosan följegyzett mindent, aminek a börtönben szem, illetve fültanúja volt. Szóról szóra rögzítette a beszélgetéseket is, amelyek az ő részvételével zajlottak. Tehát a vádak mindössze egy elítélt bűnöző állítólagos börtönnaplóján alapulnak. Senki sem vádolja önt semmivel, Mr. Craig, mondta a Lord Kancellár. Szándékomban áll azonban ő lordságuk elé idézni a tanút. Természetesen önnek is módjában áll majd előadni a saját verzióját. Ki ez az ember? Vonta kérdőle a Lord Kancellárt Craig. A Lord Kancellár lapozott egyet a dossziéban, majd miután a biztonság kedvéért még egyszer megnézte a nevet, fölpillantott. Sir Nicholas Moncrief.